Szervusztok! A Dzsungelharcot a Rádió Café KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, és az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes. Ma a Gablini cégcsoport vezérigazgatójától, Gablini Gábortól tudhatjátok meg, mi az, ami segít a nehéz időkben, hogyan lehet akkor is talpon maradni, ha egyre kevesebb az új autó, amit el lehet adni, és azt is, hogyan függ össze a tulajdonosi lét a gyomorba költözött gombóccal. Egy interjúban azt mondta, az új autó kereskedelemnek nagyjából 20-25 éve van még. Ezek szerint egy leszállóiparágban dolgozik?
Nem, egy nagyon izgalmas iparágban, ahol állandóan változásban van minden. És ha valamikor, akkor most, itt a 2020-as években aztán hatványozottan igaz ez a mondás, hiszen ha csak az iparági változásokat nézzük, technológiaváltás, belső égési motornak a jövője kérdéses, elektromos hajtás, hibrid hajtás, hidrogénhajtás. Ha a másik oldalról nézem, akkor pedig a kereskedelemnek a jövője. Online kereskedelem, mit szeretnének a vevők, akarnak-e még szalonba menni, nem akarnak szalonba menni, otthon akarják átvenni az autót, nem akarják használni, illetve nem akarják tulajdonba venni, csak használni akarják. Tehát számtalan olyan kérdés az iparág oldaláról, és akkor itt vagyunk a magyar gazdaság kellős közepén ma, amikor ugye azt nézzük, hát tulajdonképpen egy kicsikét tördelve az ujjainkat, hogy mikor áll meg, mikor fordul vissza az az árfolyam, ami ma, hát biztos, hogy semminek, legalábbis a mi iparágunkban nem kedvez.
Viszont idéznék egy másik nyilatkozatát is. Azt mondta, hogy fontos, hogy a gyártóknak szüksége legyen ránk, a márka kereskedőkre. Ezt akkor érhetjük el, ha az ügyfeleink és a partnereink elégedettek velünk. Ez csak ilyen egyszerű?
Hát ugye azt szokták mondani, hogy a nagy dolgok alapvetően egyszerűek. Tehát bonyolult, összetett igazságok kevésbé léteznek, bár biztos, hogy van, de én ezt tanultam, ezt ismerem, és az egész pályafutásom, ami elindult a 70-es évek végén, az arról szólt, hogy abban a szférában, akkor az állami javítóiparban a vevő elégedettsége helyett a jat nagysága volt a fontos. És ugye, ha belegondolunk abba, hogy önmagában bekerülni is egy javító üzembe csak úgy lehetett sok esetben, ha valaki már a recepciósnak is jattot fizetett, ami ugye valljuk be egy totális abszurditás.
Hát a hiánygazdaság tipikus jellemző.
Így van, én akkor döntöttem el, és kezdtem el a saját vállalkozásomat, és vállalom, hogy annak idején sufniban, mert nekem az volt a vezérmondat, hogy legyen elégedett a vásárló, és azt fizesse meg, és ne fordítva, hogy adjon nekem miattad, és akkor majd valamit kap. Nem. Első számú az volt, és ebből viszonylag gyorsan, kevesebb, mint 10 év alatt sikerült egy olyan méretű garázs, műhely forgalmat generálni, ahonnan tovább kellett lépni, nem lehetett már bővíteni, és akkor úgy döntöttem, hogy olyan körülmények közé próbálom vinni a vállalkozásomat, ami az akkori kornak, hangsúlyozom, ez a 80-as évek, nem csak hogy megfelel, hanem egy picit előre is mutat. És a 80-as évek végén, amikor teljesen önállósodtam, akkor ezt az ügyfeleim nagyon magasra értékelték. Tehát összességében véve azt mondom, hogy ekkor tudtuk igazán kiteljesíteni azt az elképzelést, hogy a vevő ne csak a munkával, hanem a környezettel is legyen elégedett, és akkor vissza fog jönni. Mert a visszatérő vásárló volt akkor is, ma is, meg úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő egy-két évtizedben is a legfontosabb egy sikeres vállalkozáshoz.
Volt egy kényelmes helyzet. Mi zavarta abban, hogy jön egy jó menő autószervizben dolgozik, ugye ez a 80-as évek, megkapja a jattot, akkor így hívták ezt a borravalót, és hát ez tulajdonképpen egy kényelmes élet volt.
Én nem éreztem jól magam ebben. Mert csak azért sem, mert a vállalatnak a politikája is az volt, hivatalos politikája, hogy azért vannak alacsony bérek, hogy a többit azt szedjük össze az ügyfelektől. Tehát ez valahogy nekem állandóan hajszi, hanem frusztráló volt belül, hogy kvázi nekem koldulnom kell, tehát úgy kell csinálnom, hogy érezze az ügyfél azt, hogy ő neki adni kell valamit. Én pedig abban hiszek, hogy ha én veszek is valamit, oda megyek valahova, tudom, hogy mit akarok, tudom azt, hogy mit kapok, azt kapjam meg korrektül, legyen annak egy értékarányos ára, kifizetem, és le van tudva. És ez volt, amit mi privátban kezdtünk el, és működött. Magasabbak voltak az áraim. Viszont nem kellett borravalót adni. Ha meg ezt leveszem, akkor egyáltalán nem voltak magasak az áraim. Csak egy más érzet volt, egy büszkeség érzet volt, hogy minket azért választanak az ügyfelek, mert elégedettek a munkánkkal, és hajlandóak többletet is kifizetni ezért. Tehát egy ilyen komplex rendszer ez is, mindenki tudja elvileg, hogy mire számít. Hiszek abban, hogy ahol csak lehet, egy, a meglévő igényt azt szolgáljuk ki korrektül, kettő, generáljunk új igényeket, amiknek szintén meg tudunk felelni, és ezzel az ügyfeleink egy többletet kapnak.
A struktúra a siker kulcsa?
Nem, az ember. A struktúra mögött is ember van. Hát én, amikor elkezdtem az autós pályafutásomat, én szakmát váltottam, hiszen geodéziánál dolgoztam. Ott én a legalsó szintre kerültem be, a bontóba, hát annál lejjebb nincs. És amit meg kellett tanulnom, az az, hogy kőkeményen meg kell dolgozni azért, hogy valami elismerés legyen. A jó együttműködés, a jó csapat, ami ott volt, azt tette lehetővé, hogy én be tudtam oda illeszkedni. Nem én voltam szuper, ők voltak nyitottak rám. És ez, amióta ezt az eszemet tudom, a munkavállalói eszemet tudom, mindig visszajön, én magam is úgy gondolok a portástól kezdve bárkire, hogy ember, ugyanúgy neki is vannak igényei, vannak elvárásai, olyan céljai, amelyeket ő maga elégítően szeretne megvalósítani, és ezért én egyrészt világéletemben csapatban dolgoztam, és csapatot építettem, másrészt pedig független attól, hogy ki milyen pozícióban van, mindig nyitva volt, van az ajtóm. Tehát bárki, én rengeteget járom a telephelyeinket, ott a munkatársakkal beszélgetek. Én magam nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkatársaim azok ne úgy nézzenek rám, de, ami még ennél is fontosabb, ne úgy nézzenek a vezetőikre, mint egy külön entitásra, hanem úgy, mint egy csapatnak vagyunk a tagjai, különféle pozícióban, de valahol ugyanazért a célért dolgozunk, hogy akik a Gablini cégcsoportban keresik meg a kenyerüket, azoknak hosszú távon biztonságos jövőképük legyen a családjuk számára is.
Alkalmazottként kezdett dolgozni, ahogy mondtam, aztán tulajdonossá vált. A kettő létforma fejben különösen nagyon különbözik egymástól, vagy mégsem? És hogy ment ez az átmenet? Mennyire volt ez könnyű, mennyire volt ez nehéz? Voltak egyáltalán nehézségei ebben?
Hát hogyne, ez egy kettős történet. Mert az alkalmazotti lét is lehet jó, és amikor ki tud teljesülni valaki alkalmazottként, az egyik egy pozitív történet. Nem feltétlenül kell mindenkinek tulajdonosnak lenni, nehogy félreértés legyen. Az alkalmazotti létben, ha lehet leegyszerűsíteni, talán az volt nekem annó fiatalon a legkönnyebb, hogy amikor kiléptem, letettem a szerszámokat, lezuhanyoztam, onnantól kezdve a privát életem volt. Ez a kettőben nem nagyon volt átjárás. Nem kellett, hogy átjárás legyen. És amikor úgy döntöttem, hogy 0-24-ben magánvállalkozást indítok el, na onnantól beköltözött a gyomromba egy ilyen görcs jellegű, ilyen gombóc. És ez a gombóc azóta 35 éve itt van. És ez a különbség, legalábbis nekem, tehát mindig ott van benne a felelősség érzet másokért és magamért, hogy lesz-e olyan ügyfél, aki minket választ, hányan lesznek, tudjuk-e azt a struktúrát működtetni hatékonyan és eredményesen, hogy az én munkatársaimnak, hogy az előbb is mondtam, ne kelljen azon aggódni, hogy ja Istenem, most nehéz helyzet van, mi lesz a céggel. Tehát ez egy rettenetesen fontos különbség volt a számomra, és én mindenkinek azt mondom, hogy ha nem érzed a gyomrodban a gombócot, akkor lehet, hogy még mindig nem vagy tulajdonos. Akkor csak tulajdonosi szerepben vagy, de nem vagy tulajdonos, mert nem éled meg. És persze ez nem jó, mert erre sokan rámennek. Ezt is meg kell próbálni megtanulni, hogy hogyan tudja az ember kezelni, hogy ne nyomja agyon. De azért, ha tetszik, ha nem, amikor hárman voltunk, akkor is azért volt az aggodalom, hiába volt nagy ügyfélkörünk, hogy nem történt-e valami hiba, hogy most akkor majd nem jönnek. De aztán hál' Istennek mindig jöttek, még többen jöttek, de akkor is ez mindig ott motoszkál. És azért a másik része az, hogy hát azért most már elmondható, hogy az elmúlt 35 évben néhány kihívással kellett szembesülni, 95-ös bokros csomag, hogy ugye akkor 33-35%-os kamatú hitelre tudtam pénzt felvenni, mivel az első kereskedésemet fel tudtam építeni. Hát ugye a mai észre ez egy teljesen abnormális. Úristen, hát hogy lehet? De akkor fel sem merült ez, mert ráadásul úgy kerültem be az üzletbe, hogy ilyen előző tapasztalat nem tudtam, hogy ettől félni kell. Nem féltem tőle, hanem mentünk előre, és hittem abba, hogy majd ezt lefogjuk, túl leszünk rajta. És sokkal hamarabb túl lettünk egyébként, mint azt gondoltam. Korábban én azt mondtam, hogy én szeretnék egy komoly, nagy szervizt magamnak. Megvalósult. Akkor még nem gondolhattam a 70-es évek végén, 80-as elején, hogy valaha új autókereskedelem lesz privátban Magyarországon, tehát ilyen vágyam nem volt, de ez is teljesült, megvolt. És akkor úgy azt éreztem, hogy ezek a határidős célok, ezek valahogy úgy nem jó, mert amikor odaérek, akkor olyan vagyok, mint a kiégtem volna. Tehát úgy elvesztem a motivációmat. És akkor ezt a mondást tettem az én varázsigémmé, hogy lássuk meg, hova fog ez kifutni. És azóta, ha hiszi, ha nem. Nincsenek olyan céljaim, hogy csak ezt is akkor ennyi. Nem. Lássuk meg, hova fog ez kifutni. És az élet adja a lehetőségeket, és persze nehogy félreértés, hogy én nekem is amikor rosszat választottam, tehát nem vagyok én se vizenjáró, de amikor jönnek a lehetőségek, és úgy érzem, hogy érdemes rámozdulni, akkor én megyek tovább, és kérdezik, hogy meddig még? Nem tudom. Lehet, hogy holnap azt fogom érezni, hogy ennyi elég volt. De egyelőre ambícióm az van, motivációm van, élvezem, a szakmámnak az átalakulása az egy fantasztikus időszak, és ráadásul ugye most az elmúlt egy-két évvel olyan márkákat sikerült Magyarországra idehoznunk, ami hát még gyerekkori álom se lehetett. És mindezt azért, mert nem korlátoztam be a gondolkodásomat, hogy hát majd, ha én elérem ezt, akkor majd mi lesz?
Éppen az imént mondta, hogy a szakmája iszonytató változáson megy át, tehát valóban itt van az elektromos, az autózás új korszaka, a magántulajdonú autókat kezdik fölváltani, a közösségi tulajdonú autók, az autómegosztáson alapuló rendszerek, tehát tényleg minden mozog. A közgazdasági feltételek szintén, most az árfolyamot már említettük, de szerintem sok minden más is, tehát mondjuk például az alkatrész hiányok, a gyártási nehézségek, tehát nehéz magát az autót is előállítani, és ön pedig ott áll a sor végén. Ön várja, hogy jöjjön a termék, amit el tud adni, tehát anélkül nem tud létezni. És hogy lehet ezt kezelni, ezt a látszólag rendkívüli erős kiszolgáltatottságot?
Hát ez nem csak látszólag, ez valóban egy rendkívül erős kiszolgáltatottság, és hogy ne félreértsék a hallgatók, de azért azt tisztázzuk le, hogy autókereskedőnek lenni Magyarországon egy picivel összetettebb, mint mondjuk Nyugat-Európában. Nyugat-Európában az érdekképviseletnek, akár a szakmai érdekképviseletnek van egy sok évtizedes, akár évszázados hagyománya. Innentől kezdve sokkal inkább partneri a viszony, még akkor is, hogyha aláfelé rendeltség van egy nyugat-európai kereskedő és az ő márkája között, mint Kelet-Közép-Európában, vagy akár itt Magyarországon. Ugye a 90-es években ide érkeztek a nagy gyártók, itt tulajdonképpen a semmiből varázsoltak, hoztak föl nagyon komoly hálózatokat, ráadásul nagyon korszerű hálózatokat. Abban az időben ugye mi tanultunk mindent tőlük, hiszen náluk volt a tudás. Aztán, hogy haladtunk előre az időben, egyre több mindent megtanultunk, jöttek a válságok, a 2008-as válság, a nehézséges, és akkor ezen fejlődtünk azért. Ugye a mi szakmánk a 2009-es összeomlást követően, ugye több mint 60%-a bezárt a kereskedőknek. Ugye egy nagyon durva visszaesés volt. Utána a tanultakat felhasználva jutottunk el az elmúlt időszakig, de ma valahol ott tartunk, hogy elismerve azokat a szakembereket, akik a gyártóknál vannak. De ma nekem szent meggyőződésem, hogy mi itt Magyarországon is többet tudunk, sőt, sokkal többet tudunk, mint az itteni leányvállalatok nagyon sok dolgozója. Sőt, sokszor a teljes menedzsmentnél. Már csak azért is, mert mi 25-30-35 évet csináljuk a szakmát, megéltünk már sok mindent, ők meg lehet, hogy frissen most kerültek ki az egyetemről, főiskoláról, vagy egy másik munkahelyről, aminek nem volt köze ehhez. Ezt csak azért mondtam el, mert mindennek ellenére, ugye mi itt állunk a sor végén, egy mindig kiszolgáltatottabb helyzetben, és most, amikor nagyon sok gyártó a Teslának a koncepciója nyomán elhatározta, hogy akkor ő is ügynökökkel akar dolgozni, és nem a márkakereskedőkkel, akkor ez megint azt jelenti, hogy azok a márkakereskedők, akik évtizedek alatt nagyon komoly befektetéseket tettek, nagyon komoly visszatérő ügyfélkörrel rendelkeznek, elvileg egyik pillanatról a másikra akár el is veszíthetik ezt a státuszukat. És tulajdonképpen, ha a mélyére ásunk ennek, néhány héttel ezelőtt voltam Barcelonában egy nagy európai konferencián, ahol pont ez volt a fő kérdés, hogy ez az egész új megoldás, amellett, hogy igen, a régivel sok gond volt, ami egy túltermelési válságot, nagyon sok problémát és veszteséget okozott szinte minden szereplőnek, a vevők jártak igazán jól. De hosszú távon nem, mert ugye átestünk az ellenkező oldalára, tehát volt egy ilyen időszak, amikor ez jól működött, most pedig ebben a jelenlegi helyzetben a teljes változás okán az ügynöki lét azt jelentheti, hogy ha ezt elveszítjük, akkor tulajdonképpen bármilyen furcsa, a magyar vevőknek sem lesz igazi képviselete a gyártóval szemben. Ugyanaz a félelmünk van, hogy ha a rendszerből a márkakereskedők kikerülnek, akik egyébként a vevők érdekeit képviselik, és ez minden országban így van, sokszor a gyártóival szemben, akkor a vevőknek a pozíciója is gyengülhet. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ügynöki modellre megtörténik egy átállás, akkor ez a helyzet rosszabb lehet. És mi ezért is próbálunk itt magunk a sor végén azért lobbizni, hogy Magyarországon a jogalkotásban egy olyan változás következzen be, ami a KKV tulajdonú, mert a magyar új autókereskedelem az KKV, és döntően családi tulajdonban vannak, ezeknek legyen egy szakmai jogi védelme, és ezen keresztül a vásárlóinknak is.
Most egy kis zene következik, nem sokára jövünk vissza.